Köszönjük, Urunk, mennyei atyánk, hogy ezen a mai napon is hűséges voltál mi hozzánk. Hűen mellénk álltál, ott voltál, nem hagytál el bennünket. És köszönjük ezt a hűségedet, amellyel kitartasz mellettünk, annak ellenére, hogy vétkeztünk is ezen a mai napon. Mi tudunk hűtlenek lenni, tudunk téged akár megtagadni is, mint Péter. Tudunk elbukni, még ha sokszor talán úgy viselkedünk, mint ő, és tudjuk azt mondani, hogy mi a halálba is megyünk érted, de amikor jönnek a próbák, kísértések, nem egyszer kudarcot vallunk. De köszönjük, hogy te kitartottál mellettünk, mind halálig, a kereszt halálig, és kész voltál értünk meghalni, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te hűséges szereteteddel velünk jössz. És velünk jött ezen a mai napon is. Erősíts bennünk, Urunk, a hűséget, hogy hűségesek legyünk hozzád. Hogy egyre kitartóbbak lehessünk, mert aki kitart ebben a világban melletted, az üdvözül. És áldunk, Urunk, hogy mindazok, akik hozzád ragaszkodnak, átérik a szabadulást, átérik, hogy te megszabadítod különféle helyzetekből őket, és szeretnénk mi is ehhez a csapathoz tartozni, akik ragaszkodunk hozzád, hűek vagyunk hozzád, hogy megtapasztaljuk kegyelmedet, jutalmadat, áldásaidat, szabadításaidat. Kérünk, erősíts a te igéden keresztül, hogy ragaszkodóbb legyen a mi hitünk, és megtapasztaljuk áldásaidat, amivel kitartunk melletted. Amen.
Amen.
A Jelenések könyve 2. fejezet 8. versétől hallgassuk az igét a 11. versig. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káromlásáról, aki zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Én az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A szmirnai gyülekezet az egy olyan gyülekezet volt, egy olyan üzenetet kap Jézustól, amely a 7 gyülekezet közül a legrövidebb. Ez a legrövidebb üzenet, amit Jézus ír a 7 gyülekezet közül. Aztán az is sajátossága ennek a levélnek, ennek a kis üzenetnek, hogy nincs fölemlítve a gyülekezetnek a hibája. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes volt a szmirnai gyülekezet, hanem egy olyan helyzetben volt, amelyben inkább a bátorítás fontos volt, hogy elhangozzék feléjük, de természetesen azért hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon jól megálltak abban a nyomorúságban, meg abban a nehézségben, amelyben benne volt ez a gyülekezet. Itt ebben a gyülekezetnek is, ennek a gyülekezetnek is bemutatkozik Jézus. Mind a 7 gyülekezet levelét, ha olvassuk, akkor ezzel kezdődik, hogy bemutatkozik Jézus. Ki is ő? És mindig aktuális az ő bemutatkozása. Ebben az esetben is. És szeretne ma este neked is bemutatkozni Jézus. Nem azért, mert mintha nem ismernénk annyira, de mégis megismerhetünk belőle sok-sok mindent, amit talán még nem ismerünk. Vagy éppen azért mutatkozik be így nekünk, mert nagyon aktuális most, hogy ő így eléd álljon ezen a mai este, és bemutatkozzon. Hogy még jobban megismerd őt, és ezáltal bátorítást, biztatást nyerjél tőle. Aztán nézzük meg, hogy ennek a gyülekezetnek mi volt a pozitívuma. Mit emel ki Jézus? Remélem, hogy mi is fölbuzdulunk, és nekünk is pozitívum lesz az életünkben az, ami a szmirnai gyülekezetnek az életében jelen volt. És aztán azt is olvashatjuk ebben a levélben, hogy Jézus bátorítja ezt a gyülekezetet, mert mi rászorulunk a bátorításra. Ha még itt nem is említi meg a hibáját a gyülekezetnek Jézus, mi mindannyian elbuknánk, ha nem bátorítana bennünket Isten. Milyen jó, hogy ő elküldte a Szent Lelkét, aki a bátorítás lelke, aki lakozás vesz a hív emberbe, és bátorítja nap mint nap. Miért? Hogy el ne bukjon, hogy meg tudjon erősödni, hogy kiállja a próbát. És ezt láthatjuk, hogy ezt a gyülekezetet is bátorítja Jézus. Mert nem csak a Szent Lélek a bátorító, Jézus is a bátorító, Isten maga bátorító számunkra, és bátorítani akar bennünket is, hogy megálljuk a nagy tusát, megálljuk a kísértéseket, kiálljuk azokat, és győztesen jöjjünk ki belőle. Nézzük meg tehát, hogy milyen is ez a gyülekezet, és hogyan mutatkozik be Jézus, mert az a kettő úgy összepászol. Azt kell tudni erről a városról, erről a Szmirnáról, hogy földrajzilag Efézustól körülbelül 50 kilométerre feküdt, tehát nem messze, és kereskedő város volt. Nagyon gazdag város volt ez a Szmirna. És azt is kell tudni róla még, hogy pezsgő élet volt benne, és mivel kereskedő város volt, hát az adók, a vámok azok nagyon mentek. Eléggé sok mindenkinek volt itt munkája, keresete, és ez a város volt az a város, amely nagyon hűséges város volt a császárhoz, a római birodalomhoz. Ez a város igyekezett mindig arra, hogy első legyen minden város közül. Hűségben, kitartásban, a császár kedvére járjon. Ebben ők nagyon iparkodtak, és mindig elsők akartak lenni. Úgyhogy nem véletlenül, hogy így mutatkozik be Jézus nekik, hogy én vagyok az első. És az utolsó. Ugye itt olvassuk, itt a legelején, hogy a Szmirna gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Én vagyok az első. Ők nem csak abban voltak elsők, a szmirnaiak, hogy hűségesen a császárt akarták szolgálni, hanem abban is, hogy a bálványimádásban is nagyon elsők voltak. Nagyon, de nagyon imádták az idegen isteneket, tele volt a város velük, és ebben is elsők akartak lenni. Jézus azt mondja, mindenkinél én vagyok az első. Ne a császár legyen az első, ne az idegen istenek imádata legyen az első, hanem én legyek az első a te életedben. És olyan értelemben is szeretne első lenni az Isten a te életedben, meg az én életemben, hogy ő az, aki elsőnek mozduljon is mindannyiunk életében. Mert lehet, hogy valamikor Isten kijelenti azt neked, hogy mit kell majd tenned. Igen, ám csak nem mindegy, hogy mikor. Ezt szoktuk sokszor elrontani. Hogy van már egy kijelentésünk, mondott nekünk valamit a mindenható Isten, kijelentett valamit, és mi azon nyomban már csinálni is akarjuk. Pedig nem biztos, hogy azon nyomban kell nekünk csinálni. Hanem meg kéne várni, hogy Isten induljon el elsőnek, mert ő a pásztor, és aztán megyek utána. Az ő nyomtokaiban. Követem őt. És akkor lesz nekem győzelmem. Megláthatjuk Dávidnek az életében ezt, amikor Isten kijelentette, hogy a filiszteusok fölött győzelmet fog aratni. És győzi fog majd Dávid. És megmondja Isten neki, hogy ne szembe vonulj ellenük, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tette, ahogyan az Úr megparancsolta neki, és vágta a filiszteusokat Gebától egészen Gézeri útig. Tehát itt is láthatjuk Dávid életében, hogy nem mondja az Isten, hogy mikor. Én megyek, és majd így adok győzelmet. És Dávid hibája. Én csak második leszek. Az Isten mozduljon elsőnek. Jöjjön el az időpont, amikor nekem is indulnom kell. Ebben is engedd előre az Istent. Ő az első. Akkor lesz győzelmed, hogyha előre engedett ebben. És majd őt követve cselekszel. nem egyszer volt így az életemben, hogy nem tudtam, hogy mikor kell azt megtennem. Tudtam, hogy valakivel esetleg beszélgetnem kell, tudtam, hogy azt majd meg kell nekem tennem, amit Isten rám bízott, és nem egyszer fordult el, hogy imádkoztam azért, hogy Uram, adj valami jelet, amiből tudjam, hogy most kell indulnom. Mert én már most elindulnék, vagy pedig úgy voltam néha, hogy halogattam, inkább nem indulnék. De Isten tud jelet adni, nezt adni, mint Dávidnak. Ha majd hallod ezt és azt, akkor indulj, mert én már elindultam. És akkor jössz utána. Lásd meg ezt a te életedben, figyelj erre is, legyen ebben is első a mindenható Isten. Aztán természetesen ez a kijelentés, ami itt áll, azt is mutatja, hogy úgy is első az Isten, hogy nincs nála nagyobb. Nincs nála hatalmasabb. Első mindenek felett. Így mutatkozott be Jánosnak is. Ott a Patmos szigetén, itt a Jelenések könyve legelején. Azt olvassuk, hogy amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rátette a jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ebben a bemutatkozásban annyira ott van az, hogy nagyon hatalmas vagyok. Kezemben van a pokol kulcsa is. Én vagyok az első. Én támadtam föl. Én töltem meg elsőnek a halált. Utánam jöhet csak a többi, akiket majd föltámasztok. Lásd meg, hogy egy hatalmas Isten mutatkozik be neked ma este. Aki mindennél nagyobb. Ő az első. Nem előzheti be senki. Nem nagyobb Tibérusz császár, szimirnai gyülekezet. Nem nagyobbak azok az istenek, amelyek ott vannak a városainkban. Én vagyok az első, én vagyok a legnagyobb. Sőt, én vagyok az utolsó is. Tehát én leszek az, aki utoljára szólok. Majd az ítélet napján. És utána már nem fog szólni senki. Én vagyok a leghatalmasabb. Első és az utolsó. Kezdet és a vég. És halott voltam, de élek, mert föltámadtam, mert ilyen erőm és hatalmam van, hogy meg tudtam törni a halált. Úgyhogy ne féljesz, Smirnai gyülekezet, ha megölnek téged, ha üldöznek téged. Ha azt veszed észre, hogy a gyülekezetből halnak meg fele az emberek, mert elkapják őket is. Legyilkolják, mert hisznek bennem. Én vagyok az élet ura. Én vagyok, aki feltámadta. Így mutatkozik be tehát Jánosnak is a Patmos szigetén, nyomorúságában, fogságában, amikor ott raboskodott azon a szigeten János, és így mutatkozik be a nyomorúságában, nehézségében, mert nehézséget élt meg ez a gyülekezet, Jézus, hogy én vagyok az első, és ne féljél. Bármilyen próba van, bármilyen nehézség van, tudd meg azt, hogy minden a kezemben van. Én vagyok az első és az utolsó. Neked nem kell félned. Így szólítja meg János. De így szólítja meg az angyal is, amikor az asszonyok mennek kifele húsvét napján, hogy befejezzék a szertartást, Jézusnak a temetését, és mennek a sírhoz, és íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, oda ment, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintet olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonya pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ott ijedeznek a katonák, ott ijedeznek az őrök. Azt mondja az angyal, ti, akik jöttetek Jézus keresni, nem kell félnetek. És milyen jó, hogy mi a hatalmas Istentől nem kell, hogy féljünk. Hogy János is átéli, hogy Jézus a hatalmas Isten a jobb kezét rátesz a vállára, és azt mondja, hogy én vagyok az első és az utolsó, de te ne félj. Te ne félj. Mert te Jézus keresed. És aki Jézus keresi ebben a világban, akinek Jézus az első az életében, annak nem kell félni, amikor jön az utolsó szó ezen a világon. Amikor Isten majd mondja az utolsó szavakat az ítélet napján. Nem kell rettenni, mert ti ne féljetek, mert ha megfeszítettek, keresitek, meg kerestétek egész életetekben, nem kell félnetek. Milyen jó, hogy így mutatkozik be Jézus neked és nekem. Hatalmas, első és utolsó, föltámadt hős, és nem kell rettenni tőle. Ne félje tőle, ő veled van. Hát legyen életedben az első, keressed őt minden nap, és tapasztald meg, hogy ő beszél el félelmeidet, ő vezet át a békességben, a nyugalomban, a próbák között is. És átélte ez a gyülekezet is, átélte János is, ott a Patmos szigetén, akinek így mutatkozott be Jézus. Aztán Jézus beszél ennek a gyülekezetnek a pozitívumáról. A következőt olvashatjuk a 9. versben. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Megdöbbentő ellentmondás, nem? Olyan tekintetben is ellentmondás, hogy Szmirnába gazdag emberek éltek. Hogy lehetett a gyülekezet mégis szegény? Hogy érte át azt a gyülekezet, hogy mégis a nagy kereskedési városban ők leszegényedtek? Hát azért, mert a keresztényeket nem kedvelték. A zsidókhoz írt levélben a következőt olvassuk. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyöcésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaiktá lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nemtek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ez történt ebben a világban. És lehet, hogy Szmirnában is. Elkapták a keresztényeket, kifosztották őket, vagyonokat elvették, és leszegényedtek, munkát meg nem nagyon kaptak. Csak ha visszaemlékezünk a kommunizmusra, lehetett egy hív ember igazgató? Hát a sumák volt, akkor általában lehetett. De ha keresztényként kiállt, még az egyetemre se vették föl sok esetben a keresztényeket, ugye? A kommunista időben. Elnyomottak voltak. És ebben az időben nem még jobban elnyomottak voltak. És egy gazdag város szegény gyülekezete. Szegénységben levő testvérek jöttek a gyülekezetbe. Akiket lehet kiraboltak, lehet megszégyenítettek, lehet nem kaptak munkát, a zsidók meg üldözték is őket. Itt olvasunk is erről, hogy nem zsidók azok, a Sátán zsinagógájából valók. Folyamatos támadásnak volt kitéve a gyülekezet. De azt mondja az Úr, ennek ellenére, hogy ilyen szegénységet éltek meg, és nyomorúságotok van, mégis gazdagok vagytok. Mert gazdag a ti szívetek. Gazdag a ti lelketek. És itt, amit felolvastam igét a zsidókhoz írt levélből, ugyanezt láthatjuk. Elrabolták a vagyonotokat, mégis örömmel fogadtátok. Mert tudjátok, hogy a mennyben nagy jutalmatok van, nagy örökségetek van. Azt nem tudták elrabolni tőlük. Ezt az örömöt. Tehát olyan kapcsolat volt a szmirnai gyülekezetnek az Istennel, hogy a nyomorúság sem szomorította el őket. A nyomorúság és a nehézség, a szegénység sem keserítette el őket, hanem tudtak az Úrban örülni, tudtak ugyanúgy nyugalmat tapasztalni a szívükben, nagy szeretet volt az életükben, mert kapcsolatuk volt Istennel. Olvasunk egy másik gyülekezetről itt a hét közül, a laodiceai gyülekezetről, akiknek pont fordítva mondja az Isten, hogy gazdagok vagytok fizikálisan, meggazdagodtatok, mégis nem látod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a szánalmas. Meg jó lenne már, ha elfogadnál tőlem már valamit, amit kínálok neked, de te nem fogadod el, mert kizártál, az ajtódon kívül vagyok, be se engedsz az életedbe, ott zörgetek az ajtón kívül, mert a sok pénzben a gazdaság kiszorított engem onnan. Ők nekik megszakadt a kapcsolatok Istennel. Neked milyen a kapcsolatod Istennel? De jó, hogyha a szegénység, a kísértés nem eltávolít téged, hanem közel van ő hozzá. De jó, hogyha a gazdagság is nem eltávolít téged Istentől, hanem közel van hozzá. De jó, hogyha mai napon bármilyen kísértés nem eltávolított tőle, hanem közel van hozzá. Mert ha ez így volt, akkor te a szívedben a mai nap meggazdagodtál. A szívedben nyugalmat tapasztaltál. A szívedben örömet tapasztaltál. Életed fölvirágzott. Annak ellenére, hogy azt mondtad, rossz napom volt. Ilyet nem kívánnék még egyet, mint a mai nap. Mégis Istennel való kapcsolatodban meggazdagodtál. Bármilyen körülményeket tapasztaltál meg, rossz körülményeket és nehézségeket. De jó, hogyha így tudunk lenni, mint a Habakuk könyvében is olvassuk, hogyan a próféta mondja, mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertes sem teremnek ennivalót, kivész a jó az akolból, és nem lesz marha az istálókban, de én viladozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon engedi járni engem. Ezt olvasok itt. Tehát történhetnek nehézségek, történhetnek nyomorúságok, el is szegényedhetek, az Úrban örvendezek. Sőt, nem lekerülök, hanem magas hegyeken járhatok fent, az Úr közelébe. De jó, amikor így éled meg a keresztény életet. Szmirna így élte meg, ezért volt gazdag. És amikor megszakad a kapcsolatunk Istennel, amikor minden fontosabb, csak ő nem, akkor ajtónk kívülre kerül, és a belső életünk leszegényedik, lehetünk mi gazdagok, lehetnek jó napjaink, mégsem tudunk olyan boldogok lenni, mint amikor az Istennel kapcsolatban vagyunk a nehézségben. Éld meg így, minden napodat, hogy Istennel szoros közösségben vagy. És legyen jellemző az rád, hogy ő, aki meggazdagít, és kincseket helyez el a te belsődbe, lelkedbe, azt tud előhozni minden nap. Azt olvasok, Jézus azt mondja, a jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Mit szólt a mi szánk a mai nap? Olyan gazdagok voltunk, vagy olyan szegények. Ha jött belőle az igevers, ha jött belőle az Isten nyugalma, ami beszédünkből is az árad ki, akkor mi engedtük, hogy az Isten a mai nap meggazdagítson bennünket. Ha pedig nem volt vele kapcsolatunk, akkor általában előjön a gonosz szív, aggódás, a szorongás, a sorolhatnám tovább, hogy mennyi minden dolga, és ömlik ki fel a szánkon a keserűség, meg minden más, és onnan látszik, ó, de szegények vagyunk. Már megint nem volt kapcsolatunk Jézussal. Már megint nem ápoltuk vele a szoros közösséget. Olyan jó hallgatni hívőket, akikből jön kifele ez a gazdagság, ami ott van a szívükben, mert Jézussal együtt élnek. És a szmirnaiak ilyenek voltak. Nyomorúság, szegénység, ide-oda, mégis az öröm, mégis a béke, az állat ki a szívükből. A tékozló fiú is mikor volt gazdag? Nem akkor, amikor elment az atyai háztól. Akkor leszegényedett. És akkor lett új ruhája, meg új gyűrűje, meg új saruja, amikor az atya megölelte. Amikor olyan közelségbe kerülünk az Istenhez, akkor gazdagszik meg a lelkünk. Akkor van rajta új ruha, meg új gyűrű, meg olyan ékes, akkor lesz olyan gazdag. És azt mondja Jézus, szmirnaiak, ti ilyenek vagytok. Hát engednek te is, meg én is, minden nap, hogy meggazdagítson az Isten, mert minden nap akar neked adni sok gazdagságot, belső értékeket. A kérdés, elveszük-e tőle? Ragaszkodunk-e hozzá? Akarjuk-e őt így követni? Ha igen, akkor meggazdagszol. Ha minden más fontosabb, akkor leszegényesz. De Isten gazdagságot akar adni. Bűnbocsánatot, kegyelmet, és annyi ember nem fogadja el, és lelkében olyan szegény. Lehet, hogy van 50 milliója, lehet, hogy van rengeteg pénze, meg sikeres, mégis boldogtalan, örömtelen, mert elutasítja Jézust, az ő kegyelmét, szeretetét, megváltását, és egy szegény, sajnálatra méltó ember. Mennyi megasztár, mennyi iszfaktoros, és sorolhatnám tovább, ember, akikről az újság élje, akik még hazudnak is a riporternek, hogy ők boldogok, és közben mégsem azok. Most, hogy voltunk többen a gyülekezet plántálói konferencián, ott föl lett vetve Robin Williams, színész, aki nagyszerű, mosolygós ember volt, aki fantasztikus meccsen megnevettette az embereket, és fölhangzott egy olyan kérdés, hogyha a szomszédod lett volna, gondoltad volna, hogy az ember öngyilkos lesz? És ha szomszédod lett volna, elmondtad volna neki az evangéliumot, látva azt, hogy mindig nevetne, mosolyog? Sokszor a látszat. És közben egy szomorú szív van. Mint amikor egy bohóc elment az orvoshoz, és mondta az orvosnak, hogy nagyon szomorú. De ezt az orvos nem tudta, hogy ő a bohóc. És akkor azt mondta terápiaként az orvos, hogy hát pont a városba jött ide egy nagy híres bohóc. Hát menjen el az előadására, aztán nevessen. Aztán hát, ha fölszabadul ebből a szomorúságból. És akkor azt mondta, de hát én vagyok az a bohóc. Tudom, hogy megnevettetni embereket, megmosolyogtatni, meg lehet ismernek úgy bennünket, hogy hát ő a kis nevetős, mosolygós. Na de akkor is lehet nevetni a fáj a szív. Azt olvasod a Bibliában. De aki Istennel kapcsolatban van, ha kicsordul a könycsepp is a szeméből, mert fáj neki valami, vagy elvesztett valakit, mégis tud örülni a Krisztussal való kapcsolatában. És ez egy óriási érték. Adja meg az Úr, hogy az érték ott éljen benned, és minden nap elvedd Krisztustól ezt a boldogító élményt és értéket. És azért volt ilyen a gyülekezet, mert hűséges volt Istenhez. Ragaszkodott Jézushoz. És erre bátorítja őket Jézus. A szmirnai gyülekezetet. Elmondja nekik, hogy most megint jön egy nehézség. Megint át kell élniük a nehézséget. És nekik is fölhangzik az, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Légy hű a nehézségben. Tarts ki Isten mellett, ahogyan eddig is tetted, ahogyan eddig is megtapasztaltad, hogy meggazdagított ő. Most jön egy újabb próba, Szmirna. Ne félj, ne rettenj meg ettől. Ott vagyok veled, az első és az utolsó. A hatalmas Isten. Légy hű hozzám. Áld ki a próbát. Ha olyan korban élünk, persze abban a korban, ahogyan említettem, ez a város hűséges volt, tehát ismert volt a hűség abban a városban. Még ha császárhoz is voltak hűek. És most olyan korban élünk, hogy a hűség az nem számít. Annyira nem számít, hogy nem is kell megfogadni. Házasságot nem köttetnek, mert mi nem fogadjunk meg egymásnak, hogy hülye leszünk. Badalság. Na mert még papíron még rögzítsük is, de hogy rögzítsük? A szabadság a lényeg. Egyik popsztár azt mondta, hogy hát a hűség az nem jó. Az csak szenvedteti az embert. Mindig oda köti valamihez, vagy valakihez. Az pedig nem jó. Teljes szabadságban kell élni. Mindentől szabadon. Semmilyen sem oda kötni magunkat. Ilyen ez a világ. De milyen jó, hogyha te hű vagy az Istenhez. oda kötöd életedet a hatalmas Isten karjához. Oda kötöd minden napodat ahhoz, aki szeret téged, aki meg tud gazdagítani téged. Milyen jó, hogyha ő mellette kitartasz, mert Isten értékeli a hűséget. Egy falusi ember, aki fölment a városba, és elindult egy üzletben, a városban is üzletelt, és még benne volt a régi rendszer is, a régi falusi üzletelés, azt mondta, hogy régen a falu, amikor üzletet kötöttünk, kinyújtottuk a jobb kezünket, egymás tenyerébe csaptunk, és meg volt a megegyezés. És mindenki tartotta magát a kézfogáshoz, amit ott elmondott. Ha vesztesége volt, akkor is. Ma, a városban, 15 oldalas szerződést kötünk, két ügyvéddel, közjegyző jelenlétében. És akkor sem tartja be a másik a szabályokat. Amikor fizetni kellene, mert elvégeztem a munkát neki, nem fizet. Mert jobban megéri neki, hogy 10 évig jól kitolja a bíróságon, és végül elavul az egész. Neki így jobban jön ki, olcsóbb. Inkább bíróságügyet csinálni belőle, mint kifizetni azt a több milliót esetleg. Ilyen a mai világ. Nem szeret hű lenni. Amit megígért, ahhoz nem akar hű lenni. De mi ne ilyenek legyünk, hanem legyünk ebben a hűtlen világban Istenhez hűségesek. Mert Isten a hűséget értékeli. Azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, Ura, az ünnepi lakomájára. Isten a hűséget jutalmazza. Isten nem sokan értékeli, de Isten értékeli. Jutalmazza a hűséget. És ennek az gyülekezetnek is ez célja. Légy hű, mint halálig, és tudjátok, jutalmazni fogom. És tiéd az élet koronája. Ezt a jutalmat adom neked, a hű maradsz. Ha kitartasz mellettem a próba tételben is. És mit mond abban a példázatban? Az Úr, te gonosz és reszolva, tudtad, hogy ott is alattak, ahol nem betettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A hűtlen szolga, az nem büntetés kapott. Ha hű vagy Istenhez, ha kitartasz mellette, a próbában és hozzáragaszkodol, megtapasztalod, hogy jutalmat fog neked adni. Meggazdagítja ott is az életedet, de amikor kiáld a próbát, jutalomban fog részesíteni. Ott van Jób. Mekkora próba jött az életébe. Elveszíti vagyonát, elveszíti gyermekeit, elveszíti egészségét. Ennyi-ennyi nyomorúság, na megszólal már az asszony mellette. Hát most már ne legyél hű ehhez az Istenhez, aki ilyet csinált, ilyet engedett az életedbe. Tagad meg, azt hallj meg, öld meg magad. És akkor mit mond Jób? Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vészedek Jób a szájával, és ahogyan olvasok Jób könyvét, mindig ragaszkodik Istenhez. Elmondja, imádkozik, könyörög a nehézségben, a nyomorúságban, kitalált Istene mellett. A barátokkal szemben is. És mi lesz belőle? Isten meggyógyítja. Isten újra gazdaggá teszi. Isten újra gyermekeket ad neki, és Isten őt igazolja a barátaival szemben. Itt a jutalom. Mert Isten értékeli a hűséget. Jutalmazza a hűséget. És az ember, amikor hű tud maradni, és nem engedi, hogy Istentől eltávolítsa a sátán, ragaszkodik ő hozzá, akkor jutalmat fog nyerni. Isten hű volt hozzád, meghaltott a kereszten, vérét ontotta érted, kitart melletted ma is, meg tennap is kitartott, meg holnap is, amikor vétkezünk el, akkor is, te is ragaszkodj hozzá, még ha vétkezel is. fuss vissza hozzá. Vesd magadat bele a vízbe, ahogyan Péter is. A mester van ott. Tehát ő vétkezett. Mégis ki az első, aki partra jut? Ki az, aki a partra úszik elsőnek? Kinek a szív olyan ragaszkodó, mint a Péteré, hogy nem bírta megvárni, míg a hajó majd kiköt, hanem beleugrott a vízbe, hogy minél hamarabb oda jusson Jézushoz. Még ha föl is teszi Jézus a kérdéseket, szerezte engem, Péter? De látjátok előtt ezt a ragaszkodást? Ott volt azért Péter, amikor el is bukott. Hát ki volt az a tanítvány, aki legvégsőkig elkísérte Jézust? A 12 közül. Hát nem Péter. Még ott a tűzén meg is tagadta. Legyen ott a ragaszkodás benned. És legyen ott a hűség. És ne feledd, hogy 10 napig tart a nyomorúság. Határa van. Határ van szabva neki. De a jutalomnak nincs határa. Örökkön örökké tart majd. Ott a menny dicsőségében. Olyan jutalmat nyersz el a szenvedések nehéz tüzében, ha kitartasz Jézus mellett, ami nem csak 10 napig tart, meg 20 napig, meg 20 évig, meg 50 évig, hanem örökkön örökké. Járd az utadat azzal a Jézussal, aki első és utolsó, aki feltámadt érted, megtörte a halált, hogy a te életedben is megtörje, és megbocsásson neked. Ragaszkodj ő hozzá minden nap. Tarts vele kapcsolatot, és gazdag lesz a szíved akkor is, ha nyomorúságok meg szegénység vesz körül. Akkor is belső értéked ott lesz az életedben. És tarts ki mellette, legyél hű hozzá, és megtapasztalod, hogy a mennyben, a dicsőségben jutalmat fogol kapni ezért. Áldásokban fogsz részesülni. Adja meg az Úr, hogy mi is hűje tudjunk lenni ő hozzá, és mindezeket megélhessük. Amen. Amen.